Kedves hallgatom! Ézsaiás próféta könyvének első verseit olvasva eszünkbe jut az emberi kormányzás filozófiája, aminek alapján Isten működik. Ezt a rendszer bemutatja nekünk a Bírák könyve, és láthatjuk az emberi kormányzás történetének ciklusát, ami a nemzetben játszódott le. A Bírák könyvében láttuk, hogy Izrael Isten szolgálta, és Isten áldását élvezte. Aztán virágzásukban kezdtek elfordulni Istentől, és végül bálványimádásba merültek. Fellázadtak Isten ellen, és elfeledkeztek róla. Aztán Isten átadta őket az ellenségek kezébe. Rövid idő múlva kezdtek kiáltozni Isten szabadításáért. Amikor visszafordultak Istenhez, megszabadította őket ellenségeiktől, és visszahelyezte őket az áldás helyére. Ez a kép tárul elénk az egész Szentírásban, és a történelem alátámasztja azt a tényt, hogy bármelyik nemzet bukásában három lépés figyelhető meg. Van a vallási hitehagyás, aztán az erkölcsi szörnyűség, és végül a politikai anarchia. Sokan nem törődnek ezzel, amíg végül a politikai anarchia be nem következik, és aztán kiabálnak, hogy meg kell változtatni a kormányzást, és új rendszert fogadnak el. A probléma nem a kormányzásban van. A probléma Jeruzsálemben, nem a palotában gyökerezett, hanem a templomban. A baj ott kezdődik, ahol elindul a lelki hitehagyás. Minél több verést kaptok, annál jobban ellenkeztek. Egészen beteg már a fej, egészen gyenge már a szív. Tetőtől talpig nincs rajta épp hely, csupa zúzódás, kékfolt és gennyes seb. Nem nyomták ki, nem kötözték be, olajjal sem gyógyították. Országotok pusztaság, városaitokat fölperzselték, földeteket szemetek láttára idegenek tarolták le. Pusztaság, mint ahol idegenek dúltak. Ézsaiás könyve, első rész, 5., 6. és 7. vers. Amit Isten ezekben a versekben mond, az teljesen igaz. Erkölcsi romlottság és politikai anarchia következett be, de Isten még visszatartotta ítéletét. Ez még mindig nem az a vád, amit felsorol velük szemben. Olyan maradt Sion leánya, mint kunyhó a szőlőben, mint csőszház az uborka földön, vagy mint egy ostromlott város. Ha a seregek ura nem hagyott volna néhány menekültet, olyanok lennénk, mint Sodoma. Gomorához hasonlítanánk. Ézsaiás könyve, első rész, 8. és 9. vers. Más szóval, ha nem lesz hűséges maradék, Isten elpusztítja Izraelt, mint ahogy tette Sodomával és Gomorrával. De mindig volt Isten népének hűséges maradéka. Ma is van. Vannak keresztjének az egész világon szétszórva. Halljátok az Úr igéjét, Sodoma vezetői! Figyeljetek Istenünk tanítására, Gomora népe! Ézsaiás könyve, első rész, 10. vers. Isten most elmondja a nép bűnét. Az egész probléma lelki természetű hitehagyás. Mit kezdjek a sok véres áldozattal, mondja az Úr. Elegem van az égő áldozati kosokból, a hízott marhák kövérjéből. A bikák, bárányok és bakok vérében nem telik kedvem. Ézsaiás könyve, első rész, 11. vers. Isten leírja népe elleni vádjait. Aztán bizonyítja, hogy mely területeken követtek el bűnöket. Júda áldozataira irányítja a figyelmet, ami végtelenül eltorzult. Izrael Istentől kapta vallását, szertartásait és templomát, de rosszul képviselték a legnagyobb áldást. Áldozatokat ajánlottak fel, és végigmentek a szertartásokon a törvény betűi szerint, de szívük lázadt Isten ellen. Vallásuk nem érintette magatartásukat. Őszintén szólva, ez a mai hívők problémája. Nagyon sokan eljutottak arra a helyre, ahol már csak a formája maradt meg az Isten félelemnek, de tagadják annak erejét. Ki kívánja tőletek, hogy eljöjjetek, hogy megjelenjetek előttem, és tapossátok udvaromat. Ne hozzatok többé hazug áldozatot, még a füstjét is utálom. Új hold, szombat, ünnepi összejövetel? Nem tűröm együtt a bűnt és az ünneplést. Ézsaiás könyve, első rész, 12. és 13. vers. Még ha azt teszik is, amit Isten parancsolt nekik, helytelen, ha a szívük nincs benne, és nem érinti az életüket, hogy helyesen viselkedjenek. Ha az Úr Jézus eljönne gyülekezetünkbe a következő vasárnap, vajon helyesnek tartaná magatartásunkat? Megdicsérne minket iránt a való hűségünkért? Elmondaná, hogy mennyire értékeli részvételünket a szolgálatokban? És elismerné adakozásunkat? Azt hiszem, nem. Az ő lába olyan, mint az izzó fényű érc, és szeme, mint a tűz lángja, akinek szájából kétélű kard jön ki. Nem dicsérne meg minket. Azt hiszem, hogy legtöbbünknek azt mondaná, hogy mindez külső forma, és minden bizonyságtételünk és hangos beszédünk beteggé teszi őt. Vajon nem azt mondaná, hogy meg kell térnünk, és alázattal kell elé járulnunk? Bizonyára ez a figyelmeztetés szól mai gyülekezeteinknek. Mai nehézségünk alapjában véve lelki természetű, és amíg az egyház meg nem tér, és igazi lelki ébredés nem történik, addig nincs remény. Ha felém nyújtjátok kezeteket, eltakarom szemem előletek, bármennyit is imádkoztok, és nem hallgatom meg, vér tapad a kezetekhez. Mossátok tisztára magatokat. Vigyétek el szemem elől gonosz tetteiteket. Ne tegyetek többé rosszat. Tanuljatok jót tenni, törekedjetek igazságra, térítsétek jó útra az erőszakoskodót, védjétek meg az árvák jogát és az özvegyek peres ügyét. Ézsaiás könyve, első rész, 15., 16. és 17. vers. Isten azt mondja, hogy mindent képmutatásból tesznek. Jelenlétébe állnak, de nem igazán őszinték. Végig mennek az áldozatokon, de azok teljesen értelmetleneknek tűnnek előttük. Isten megfogalmazta vágyait velük szemben. A lelki hitszegésben vétkesek. Erkölcsi állapotuk lesüllyedt és politikai anarchia van az országban. Isten maga elé idézte Izraelt, és bizonyította az ellenük fölhozott vádakat. Izrael olyan, mint a börtönben levő fogoly, aki várja az ítélet kihirdetését. Isten most megítéli őket. De még ebben a késői időben is kész Isten levenni a vádat a bírósági ügyek közül. Ezt mondja Izraelnek. Ne álljatok ellen vádjaimnak, mert veszítetek. A bíró valami mást mond, és csodálkozunk, sőt eláll a lélegzetünk, amikor olvassuk következő szavait. Jöjjetek, szálljunk vitába, mondja az Úr. A vétkeitek skarlátpirosak is, hófehérekké válhattok, a vörösek is, mint a bíbor, fehérekké lehettek, mint a gyapjú. Ézsaiás könyve, első rész, 18. vers. Isten ezt mondja Júdának. Ne kényszerítsetek az ítélet meghirdetésére. Intézzük el az ügyet a bírói szék előtt. Máté evangéliuma 5. részének 25. versében az Úr Jézus így szólt. Békülj meg ellenfeleddel hamar, amíg az úton együtt van veled, hogy át ne adjon ellenfeled a bírónak, a bíró pedig a szolgának, és így börtönbe kerülj. Ne várj, amíg elvisznek a bíró elől. Azt mondja, hogy van egy titkos formula, egy isteni alkimia, egy hatékony recept, egy rendkívüli kenőcs, egy mennyei elixír, ami eltörli a bűnt. Ez nem olyan titkos formula, mint a legújabb bombái, de mégis hatalmasabb. Ezt Ézsaiás könyve 53. fejezetében találjuk, amikor olvasunk Krisztusról,
aki megsebesült és meghalt, aki hordozta vétkeinket. Mivel ő megfizette a büntetést, a bíró képes irgalmat gyakorolni irántunk. Jézus Krisztusnak, az Isten fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ez Isten vágyja népe ellen, és ez az alapja annak, amiért hozzáfordulhatnak. Ha visszatérnek hozzá, akkor megtartja a népet, ad nekik még évszázadokat, de ha nem fordulnak vissza hozzá, és nem változtatják meg útjaikat, akkor fogságba küldi őket. Ennek alkalmazását látjuk saját országunkban. Már itt-ott feltűnik a politikai anarchia. Legtöbbünk előtt nyilvánvaló, hogy az emberek nem tudják megoldani a nemzet problémáit, még kevésbé a világ problémáit. Gibbon, a történész, 5 okot sorol fel, mint a római birodalom hanyatlásának okát, a Római Birodalom hanyatlása és bukása című munkájában. Első lépésként leírja az otthon méltóságának és szentségének aláásását. Második az egyre növekvő adók, a közpénzt elköltése ingyen kenyérre és a népet szórakoztató cirkuszi játékokra. Harmadik az élvezetek és a sport iránti őrült hajsza, ami minden évben egyre vadabbá, brutálisabbá és erkölcstelenebbé válik. Negyedik a fegyverkezési hajsza, amikor a valódi ellenség belül támad, mert megromlik az egyéni felelősség tudata. Az ötödik a vallási hanyatlás, a formaságban merülés, az élettel való kapcsolat elvesztése, és az, hogy többé nincs ereje az emberek irányítására. Látható, a nemzet hanyatlása lelki hitehagyással kezdődik, amit követ az erkölcsi összeomlás és a politikai anarchia. Van-e lelki hitehagyás az országban? Minden tájékozott keresztény tudatában van a modernizmusnak, amely csaknem minden felekezetbe beszüremlett manapság, pedig a modernizmus kudarchoz vezet. Dr. Reinhold Niebuhr, a liberalizmus egyik szószólója azt mondta, hogy a liberális protestantizmus lehanyatlott, hogy feláldozzon minden keresztény meglátást, ha ezáltal magát intellektuálisan tiszteletre méltónak fogadtathatja el, de maga a liberalizmus képtelen megküzdeni korunk tragikus eseményeivel. Néhány évvel ezelőtt érdekes cikket ollóztam ki az egyik újságból. Országunk ma jobban igényli a vallási megújulást, mint a vasúthálózat kiterjesztését, az öntözési rendszer megerősítését, az alacsony adókat, a nagyobb termést. Olyan apákra és anyákra van szükség, akik magas erkölcsi értékeket vallanak. Az a vallás, amiben helye van a családi áhítatnak minden reggel, még a legnagyobb munka idején is. Olyan vallás ez, amiben fél órával korábban befejezik a mezei munkát, hogy eljussanak az esti istentiszteletre és imaórára. Országunknak éppen ez a problémája, és ez lelki probléma. Dr. Albert Hima, amikor az egyik egyetemen egyháztörténelmet tanított, ezt mondta. Országunkat az utóbbi 50 évben olyanok irányították, akik nem értették az ősöktől kapott lelki örökség lényegét. Dr. Mahan mondta, a lelki hanyatlás lejtőjén zuhanunk, és jaj nekünk, ha elérjük a hegy lábát. Barátom, már elértük a hegy lábát, de Isten még mindig ezt mondja. Jöjjetek, szálljunk vitába, mondja az Úr. A vétkeitek skarlátpirosak is, hófehérekké válhattok. A vörösek is, mint a bíbor, fehérekké lehettek, mint a gyapjú. Van kimenekedés, de ha más utat követünk, akkor lejár az időnk. Aaron Burr a nagy Jonathan Edwards unokája volt. Edwards egyszer összejövetelt vezetett Princetonben, ahol Aaron Burr diákként tanult. Nagy lelki megmozdulás történt az iskolában. Egy este, amikor Jonathan Edwards prédikált Jézus uralmáról, Aaron Burr mélyen megindult, és bement egyik professzorának szobájába, hogy beszéljen neki a Jézus melletti döntés fontosságáról. A professzor arra ösztönözte, hogy semmilyen érzelmi felindulás alatt ne hozzon döntést, hanem várjon addig, amíg az összejövetelek véget érnek. Aaron Burr elhalasztotta a döntést, és gyilkosságba és hazaárulásba keveredett. Amikor megöregedett, egy fiatal ember ment hozzá, és ezt mondta: Mr. Burr, szeretném, ha találkozna a barátommal. Aaron Burr megkérdezte: ki az? A fiatal ember ezt felelte: Jézus Krisztus, lelkem megváltója. Hideg verejték öntötte el Aaron Burr homlokát, és ezt felelte: 60 évvel ezelőtt azt mondtam Istennek, hogy ha magamra hagy engem, akkor én is magára hagyom őt, és ő megtartotta szavát. Van kivezető út mindnyájunknak. A filozófia ezt mondja: gondold végig a kivezető utat. A szórakozás ezt mondja: idd végig az utadat. A politika ezt mondja: fizesd le az utadat. A tudomány ezt mondja: fedezd fel az utadat. Az ipar ezt mondja: dolgozd ki az utadat. A kommunizmus ezt mondja: törd fel az utadat. A fasizmus ezt mondja: hazudd végig az utat. A militarizmus ezt mondja: harcold végig az utat. A Biblia ezt mondja: imádkozz az úton. Jézus Krisztus ezt mondja: én vagyok az út. Miután az Úr felsorolja Júda elleni vádjait, és megváltást meg kivezető utat ajánl nekik problémáikból, gyöngéden folytatja a figyelmeztetést: ha készségesen hallgattok rám, élhettek az ország javaival. De ha vonakodva elpártoltok tőlem, fegyver pusztít el titeket. Az Úr szája szólt. Ézsaiás könyve, első rész, 19. és 20. vers. Isten kormányzása és Isten kegyelme kerül előtérbe Ézsaiás könyvében. Az első fejezet további részében Isten igyekszik visszasegíteni Júdát a helyes útra. Figyelmezteti őket: azért így szól az Úr, a seregek ura, Izrael erős istene. Majd elégtételt veszek ellenfeleimen, bosszút állok ellenségeimen. Ellened fordítom kezemet, kiolvasztom salakodat, mint a lúg, eltávolítok belőled minden ónt. Megint olyan bírákat adok, mint régen, és olyan tanácsadókat, mint kezdetben. Akkor majd így neveznek: igaz város, hűséges város. Ézsaiás könyve, első rész, 24., 25. és 26. vers. Júda sorsa attól függ, hogy miként válaszol Isten megbocsátó kegyelmének ajánlatára. Ha készek elfordulni a bűntől, és készek Istennek engedelmeskedni, akkor megnyerik jó indulatát, boldogulnak anyagilag és lelkileg, és védelmet kapnak ellenségeikkel szemben. Sion ítélettel váltatik meg, megtérői igazság által. De összetörnek a hűtlenek a vétkesekkel együtt, és akik elhagyják az Urat, megsemmisülnek. Megszégyenültök a cserfák miatt, amelyekben gyönyörködtetek, pirulni fogtok a kertek miatt, amiket kedveltetek. Ézsaiás könyve, első rész, 27., 28. és 29. vers. Ez a bálvány imádásra utal, mert a tölgyfák alá bálványokat helyeztek, és kerteket plantáltak körülöttük. Hasonlók lesztek a cserfához, amelynek elhervadt a lombja, és a kerthez, amelynek nincs vize. Mert kenderkóccál lesz a hatalmas, és munkája szikrává. Mindketten együtt égnek el, és nem oltja el senki. Ézsaiás könyve, első rész, 30. és 31. vers. Istent rosszul képviselték abban az értelemben, hogy úgy ábrázolták, mintha elvesztette volna önuralmát, és ezért tört ki ítéletben. Ez sohasem valóságos képe Istennek. Tény, hogy bűneink olyanok, mint a kanóc, és amikor a bűn szikráival játszunk, tűz lesz belőle. Ne tévelyegjetek! Istent nem lehet megcsúfolni. mert amit vet az ember, azt is aratja. Galatákhoz írt levél, 6. rész, 7. vers. Ézsaiás könyve 2. fejezetétől az 5. fejezetéig egy teljes profécia található. Ezek a fejezetek túltekintenek a jelen időn, egészen az utolsó napokig Izraellel, a 12 törzsből álló nemzettel kapcsolatban. Amint végighaladunk ezeken a fejezeteken, Isten világossá teszi, hogy Izrael mindegyik törzsével beszélget, amelyet visszavitt országukba. Isten mindig úgy beszél Izraelről, mint egyetlen nemzetről. Izrael utolsó napjait meg kell különböztetnünk az egyház utolsó napjaitól. Isten nem az egyházról beszél ezekben a fejezetekben. Nem lehet alkalmazni ezt az egyházra. Ebben bizonyosak lehetünk, mert az új szövetségben Pál azt mondja, hogy az egyház misztérium, ami nem tűnt elő az ószövetségben egyáltalán. Amikor a római levelet írja, Pál nagyon világossá teszi, akinek van hatalma arra, hogy megerősítsen titeket az én evangéliumom és a Jézus Krisztusról szóló üzenet szerint, ama titok kinyilatkoztatása folytán, amely örök időkön át kimondatlan maradt. Római levél, 16. rész, 25. vers. Ha Ézsaiás tudott volna erről, akkor nem lett volna új kinyilatkoztatás Pál apostol korában. Pál napjaitól a mai korszakig az egyház Isten eszköze, amely által üzenetét közvetíti a világnak. Mégis az egyház távozik-e világból az elragadtatáskor? Ézsaiás üzenete túltekint az egyház idején addig a napig, amikor Isten új módon kezd munkálkodni. Azt a nagy nyomorúság idejének nevezzük, aminek végén megalapozza királyságát. Imádkozzunk! Uram, köszönöm, hogy kiválasztottál, és eljössz értem egy napon. Add, hogy felkészüljek arra a napra, hogy tiszta legyen ruhám az Úr Jézus Krisztus vére által. Amen.